A mi segítségünk és böjtfői ünnepi együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi böjti időszakban való együttjárásunkat. Énekeljük testvérek kezdőjénekül a 162-es éneket. A 162-es ének így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Máté evangéliumának negyedik részéből, az első 11 versből. A Máté evangéliuma negyedik részének az első 11 versét olvasom. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzá menvén a kísértő azt mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén ezt mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor elvitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. És azt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Azt mondta neki Jézus, viszont az is megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. De ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, ezt mondva neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor azt mondta neki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, a következőképpen. Úristen örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 347. énekünknek az első 4 versét. A 347. énekünk így kezdődik: ó áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmez.
Yeah.
imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük, hogy újra hozzád jöhetünk. Te tudod, hogy ki milyen lelki állapotban érkezett ide. Te ismered lelki szükségeinket, benső inségünket, ürességünket, kéget állapotunkat, kétségeinket, bánatunkat, csalódásunkat, fájdalmunkat, de ismered örömeinket is. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy úgy fogadsz minket, ahogyan vagyunk. Mint ahogy a példázatbeli apa fogadta rongyosan, kócosan és szennyesen hazaérkezett fiát. Köszönjük hálaadással, hogy nem hagytad abban az állapotban a hazatérő tékozlót, amiben jött. És köszönjük, hogy minket sem hagysz abban az állapotban, ahogyan oda esünk a te lábaid elé. Köszönjük, hogy új ruhát adsz rejánk, a kegyelem tiszta öltözetét. Köszönjük, hogy fölsaruzol minket azért, hogy ne járjunk a te királyi színed előtt hozzád méltatlanul, mezit lábasan. Köszönjük hálaadással, hogy megteríted újra és újra a kegyelem asztalát, és vehetjük bűneinkre a bocsánatot. Istenünk, köszönjük neked, hogy most is úgy figyelhetünk rejád, mint szerelmes az ő szerelmének a szavára. Hadd tudjon a mi szívünk úgy csüngeni rajtad, hogy a te szavad életadó erővé legyen bennünk. Köszönjük hálaadással, hogy elmondhatjuk mi is a Zsoltár költő szavaival. Szívembe zártam beszédedet azért, hogy ne vétkezzem ellened. Mert látod, Istenünk, hogy sokszor azért esünk újra és újra bűnbe, mert a szívünk üres marad, mert nincs mindig tele a te beszédeddel. Istenünk, könyörű, és vértesz fel minket a gonosszal szembeni küzdelemre. Te olcs be minket azzal a mennyei gyógyszerrel, ami erősekké, ellenálló képesekké tesz minket a kísértővel szemben. Mert látod, önmagunktól nem tudunk ellenállni az ajtónk előtt leselkedő és rejánk vágyódó bűnnek. Köszönjük hálaadással, hogy neked van hatalmat fölötte, és a kereszten legyőzted azt, letapostad a kígyó fejét, hogy annak a nyelve tüskéje ne mardossa többé a sarkunkat és a szívünket. Áldunk téged a szabadítás lehetőségért, és annak öröméért, amit megengedsz átélnünk újra és újra a te közelségedben, Istenünk. Köszönjük, hogy mindez Jézus Krisztus érdeméért lehetséges. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 339. ének első három versét. 339-es énekünk így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy vele. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a zsidókhoz írt levél második részének 18. versében, valamint a negyedik rész 15. és 16. verseiben. Felolvasom Isten üzenetét a zsidókhoz írt levél második részének 18. verséből, valamint a negyedik rész 15. és 16. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, egy egyszerű kérdéssel indítom ezt a böjtfő vasárnapi üzenetet. Megkísérthető-e minden ember? Azt hiszem egyértelmű a válasz. Igen, minden ember megkísérthető. A legkegyesebb, imádkozó, templomos, bibliás, istenfélő ember is megkísérthető. Lám, a Máté evangélium leírása szerint még maga Jézus Krisztus is megkísértetett. Még őt is kikérte, úgymond, a sátán, ahogyan Jézus fogalmazott, mikor intette jó előre egyik tanítványát, Pétert, akit a tagadás bűne kísértett meg. Jézus úgy fogalmazott, hogy a sátán kikért téged, hogy megrostálja. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Igen, Jézus Krisztus megkísértetett. Kérdezhetnénk, miért kellett neki is átmennie a kísértés tüzén? Éppen azért, hogy velünk együtt érezzen. Éppen azért, hogy a legborzalmasabb lelki tusában győzedelmeskedjen. És hogy megmutassa, milyen úton, módon győzhetünk mi is a kísértő fölött. Mert ha mindnyájan megkísérthetők vagyunk, akkor bizony senki nem állhat ki bátran, elbizakodottan azt mondva, hogy én nem félek még a sátántól sem. Mert hogy volt, aki ilyen hegykén nyilatkozott, egy fiatal ember, éppen egy idős, tapasztalt keresztjén férfinek. És ekkor ez az idős férfi úgy válaszolt a hegykén fellépő fiatal embernek, aki ilyen merész kijelentést tett, hogy én nem félek a sátántól. Drága fiam, nem az a kérdés, hogy te félsz-e a sátántól, hanem az a kérdés, hogy a sátán fél-e tőled, és elmenekül-e tőled. Mert hogy Jézus Krisztust is megkísértette. Nem csak akkor három ízben egymás után a pusztai 40 évi böjtölése idején, hanem tudjuk később is. Hisz ott ez a történet úgy zárul, a másik evangélista fogalmaz úgy, hogy akkor, miután háromszor visszaverte Jézus a kísértő támadását mindig egy-egy bibliai igét rángatva elő, úgymond az ige kétélű kardját forgatva meg a kísértő előtt, azt olvassuk, hogy elhagyta akkor őt egy időre. Egy időre. Nagyon kifejező ez a mi magyar szavunk, hogy kísértő. Aki mindvégig kíséri az embert. Mindig ott ólálkodik mögötte. Mindig kíséri és keresi a pillanatot, az alkalmat, amikor lecsaphat rá. Biztos, hogy volt már ilyen tapasztalata sok testvéremnek, hogy netán egy kevésbé kivilágított utcán, az éjszaka sötétjében megy haza nyugodtan, és egyszer csak kopogó lépteket hall a háta mögött. Menthetetlenül átfut a gondolat az emberen, vajon ki lehet mögötte? És ha megy jó néhány utcán át, és az a kopogó lépés tovább kíséri mindenütt, kezd gyanút fogni, vajon rossz szándékkal követ mindvégig, netán egészen hazáig? Vajon ki az, aki kísér engem? Nyilván lehet jó szándékú kísérő is, és lehet rossz szándékú kísérő is. És Jézus nagyon jól tudja, hogy ebben a világban van egy ellenséges hatalom, aki rossz szándékkal kísérte őt is, és kíséri minden ő követőjét. Mindig. Éppen ezért figyelmeztet Jézus nem csak az egykori tanítványait, hanem a mindenkori tanítványait is. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Jézus ezt éppen a Getsemáni kertjében mondta a tanítványainak, akik elaludtak, akik nem bírtak kitartani Jézus mellett az imádságban, akik nem voltak mindvégig éberek mellette. Igen, erre az elalvásra, lelki eltunyulásra, erre a kitartásban való megfáradásra mindnyájan hajlamosak vagyunk. És olyankor gyengülünk meg lelkileg. És olyankor könnyű prédájává válhatunk a kísértőnek. Emlékszünk ugye az egri csillagokra, a regényre, vagy a filmre, vagy más középkori ilyen vár történeti filmekre, ahol ostromolnak egy várat. Az ostromlók mindig a vár gyenge pontját próbálják kiszimatolni. Netán, ha még a váron belül akad egy áruló is, aki ki tud üzenni az ellenségnek, és el tudja árulni a vár gyenge pontját, akkor bizony még könnyebb dolga van az ostromló ellenségnek, hogy azon a gyenge ponton törje be a várfalat, vagy a várkaput, és ostromolja meg a bent lévőket. Testvérek, a mi életünk is egy várhoz hasonlít, és bizony vannak gyenge pontjai. Van, aki megkísérthető a szexualitás vonalán. Van, aki megkísérthető a becsvágy vonalán. Van, aki megkísérthető a dicsőség vonalán. Van, aki megkísérthető az anyagiság vonalán. Nézzük csak meg, hogy mennyi megkísértett és elbukott embert mutat be nekünk a Szentírás. Mondhatnánk, mi templomos vagy bibliás emberek mindegyiket ismerjük közülük. Ott van Ádám és Éva. Mivel voltak megkísérthetők? Egy kívánatos gyümölcs által. Le is írja, hogy mi futott át Éva gondolatába. Kívánatos az a gyümölcs, az elfogyasztása. Lám a testi kívánság vonalán érkezik a legelső kísértés az első emberpár életében, és tudjuk, elbuknak. Mi lett a következménye? Arról is tudunk. menekülés, bujdosás, félelem, mezítelenség. És bizony, fájdalommal való szülés, és verítékkel való kenyérkeresés. Ez lett a következménye az első kísértésben való elesésnek. Aztán ott a másik példa, Ézsau, a Jákob ikertestvére egy tál lencséért eladja az elsőszülöttség jogát, és ezzel könnyen lemond az atyai áldásról is. Mi lesz a következménye? Az, hogy ellenségeivé válnak egymásnak a testvérek. És hosszú évtizedek után tudnak csak úgy, ahogy megbékülni. Mert adott pillanatban Ézsau olyan éhes volt, hogy a testi éhség kapuján át megkísérthető lett. Aztán ott van Sámson, a híres ószövetségi egyik bírója Izraelnek. Hogyan volt megkísérthető? Egy pogány, filiszteus, szép, leány, Delila által. Mi lett a következménye? Elvesztette látását, végül erejét, és szégyenteljes módon végezte az életét. De beszélhetnénk Izrael dicsőséges királyairól is. Dávidról, Salamonról, akik életüknek adott pillanatában szintén a test érzékei vágyai vonalán buktak el. Lásd, Dávid és Betsabé kalandja. Az ebből született gyermek meghal, és a további következmények kikerülhetetlenek Dávid életében. Hogy amiképpen ő vétkezett, hasonló vétekbe fognak esni gyermekei közül is néhányan, és még a fegyver sem fog elmúlni az ő utódainak az életéből. És ott van Salamon, aki dicsőségesen kezdi uralma elejét, és szégyenteljesen fejezi be, mert behoz országába egy csomó pogány fejedelemasszonyt, hercegnőt, ágyasaivá lesznek, és ezzel bekerül a pogány bálvány imádás Izrael körébe. És lehetne még folytatni a sort. Ott van Júdás példája, mindenki ismeri, 30 ezüstpénz által volt megkísérthető. Adott pillanatban az a 30 ezüstpénz fontosabbá vált számára a Jézus iránti hűségnél, fontosabbá vált számára a mindvégig való kitartásnál az Isten fia mellett. De testvéreim, anélkül, hogy elítélnénk ezeket az embereket, talán azt kellene mondanunk nekünk is, amit Tolsztoj, a híres orosz író, nagyon érdekesen így fogalmaz meg, éppen a kísértésbe esett emberek kapcsán, ne legyetek kemény szívűek akkor, ahhoz ne legyetek kemény szívűhez. Kemény szívek ahhoz, aki kísértésbe esett. Igyekezzetek úgy megnyugtatni őt, mint ahogy ti magatok szeretnétek megvigasztalódni, akkor, ha kísértésbe estek. Figyeljünk csak arra, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Péterrel, miután kísértésbe esett és háromszor megtagadta őt. Utána ment, feltámadása után, és tisztázta a szeretet megromlott viszonyát vele szembe. Háromszor rákérdezett, szeretsz-e engem? Azért, hogy lehetőséget kapjon az újrakezdésre. Mert hogy végül is a szeretet ellen vétkezik az, aki a kísértőnek enged bármilyen területet. És bizony, Jézus Krisztus győzelme a kísértő fölött, éppen annak a példája, hogy hogyan győzhetünk mi is a kísértő fölött. Akkor netán, ha a testi vágyak vonalán közelít hozzánk a kísértő. Mert hisz tudjuk, hogy Jézus első kísértése éppen ezen a területen történt. Éhes lett, és a kísértő azt ajánlja neki, ha az Isten fia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyerekké, mert van rá hatalmad. Ha az Isten fia vagy, vagyis kétségbe akarja vonni Isten fiúságát, isteni hatalmát. Ezt akarja aláásni a kísértő. És mindig is így közelíti meg az ő gyermekeit is a kísértő. Isten gyermekeit is így közelíti meg a kísértő. Ha kétségbe akarja vonni Isten kijelentését, emlékszünk, hogyan közeledett Évához? Csak ugyanazt mondta Isten? Kétségbe akarja vonni az Isten szavát. Ne bízzál benne, ne higgy neki. Nem tagadja a kísértő Isten létét, hiszen tud róla, sőt, szándékosan ellene harcol, és a gyermekeit is ellen akarja fordítani. Nem erről van szó, hogy a kísértő tagadja Isten létét, nem, hanem kétségbe akarja vonni az ő szavának az érvényességét. És amikor a kételyt elhinti az ember szívében az Isten szava kapcsán, ott már kezd meggyengülni az ember ellenálló képessége. A gonosszal szemben. Igen, ezért akar Jézus nagyon komolyan megerősíteni minket mindenféle kísértés közepette. Bizony mi is ilyen őszintén vallhatunk, mint ahogyan olvasom egyik neves ír költő kapcsán, aki bizony nagyon zavaros erkölcsi életet élt, és fiatalon halt meg, csupán 46 évet élt, Oscar Wilde, azt mondja, bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Milyen őszinte vallomás. Bárminek ellene tudok állni, csak a kísértésnek nem. És azt hiszem, hogy egyetérthetünk mindnyájan vele, akkor is, ha nem követjük mi az ő romlott erkölcsi életét. Mert bizony, valhatunk mi akár ilyen bátor kijelentést is, hogy bárminek ellene tudok állni. Hányszor hallottam én ezt már? Én akkor állok meg az ivászattal, amikor akarok. Én akkor teszem le a cigarettát, amikor én akarom. Én akkor, és én akkor, és én akkor, és kiderül, hogy ezek mind-mind ilyen hangoskodó, üres járatú, emberi nagyotmondások, amelyek mögött nincs ott semmiféle emberi tartás, mert belőlünk nem telik ki az, hogy minden helyzetben a saját erőnkből nemet tudjunk mondani a kísértőnek. Ezért fogalmaz így egy angol keresztény író, hogy a kísértés még a legelszántabb embert is megingathatja. Nincs olyan, hogy én kiállok bátran, határozottan, és azt mondom, én már rég keresztény vagyok, én már rég imádkozó ember vagyok, engem az ördög se tud megkísérteni. Ilyen nincs, testvérek. A legelszántabb keresztény embert is megingathatja a kísértő. Ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt levélben, ami ma is örökérvényű igazság, hogy aki áll, vigyázzon, meglássa, hogy el ne essen. Mert könnyen eleshet a legszilárdabban álló ember is, ha csak a maga erejében bízik. És ezért kell nekünk, testvérek, nagyon komolyan venni azt, hogy igenis a kísértő ma is jelen van a világban, és a kísértő egy személyes hatalom, nyilván nem úgy, ahogyan középkori ábrázolások elképzelték, hanem egyszerűen sokszor bennünk munkálkodó szándék, érzés, vágy, indulat, erő, akarat, ami ellen nekünk komolyan föl kell vennünk a küzdelmet. Tudjuk, hogy többféle kísértés van. Lám maga a Szentírás is beszél arról, nagyon érdekes, Jakab apostol levelének az első részében a kétféle kísértés, amiről ott beszél, azt mondja ott a Jakab apostol az ő levele első részében, a második, harmadik, negyedik versben, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfél, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Most ez a kísértés az, amit magának Istennek a műve. Ezért mondja Pál, vagyis Jakab apostol itt, hogy lehet örülni is az ilyen jellegű kísértésnek, ami nem más, mint próbatétel, ami Isten részéről érkezik a hívő ember életébe. Ezért mondja, hogy ennek lehet örülni is akár. És erre nézve a Bibliának vannak komoly, ismerős történetek. Ott van az Ábrahám megpróbáltatása, amikor Izsákot, az ő fiát föl kellene áldoznia Istennek. Ott Isten végzi, úgymond, a kísértést, a jó értelembe vett próbát, azért, hogy kiderüljön, hogy Ábrahám minden áron ragaszkodik az ő Istenéhez, még ilyen borzalmas áron is akár, ha a fiát fel kellene áldoznia Istennek. És tudjuk, hogy végül is Isten nem kéri ezt el tőle, csak arról volt itt szó, hogy ebben a próbában, amiben Isten vitte bele Ábrahámot, megerősödjék az Istenhez való hűsége, és erről ő maga is még jobban meggyőződjék. Vagy ott van egy másik közismert ószövetségi példa, a Jób története. Emlékszünk, hogy kezdődik a Jób könyve. Hogy a mennyben párbeszéd zajlik Jób élete, sorsa, egészsége, családja fölött, Isten és a sátán között. És úgymond a sátán kikéri Jóbot, és Isten mintegy azt mondja, hogy csak az életét kímélve, ugye azt nem adja át a sátánnak. És ott derül ki, amit Luther, ami nagy reformátorunk olyan érzékletesen fogalmazott, hogy a sátán nem más, mint Isten láncos kutyája. Csak addig nyújtózhat, ameddig Isten lánca engedi. És nyilván itt derül ki az, hogy noha veszélyes démoni hatalom, mégis Isten hatalma erősebb és általa legyőzhető. És Jób is abban a hatalmas próbatétes sorozatban, ami Istentől, úgymond, jóváhagyott sorozat volt, noha a sátán provokálta ki az egészet, mégis ebben a próbatétel sorozatban Jób megállja a helyét, még akkor is, amikor a sátán a feleségét használja fel eszközül, hogy megkísértse őt, mikor azt mondja a felesége, látva Jób borzalmas nyomorúságát, hogy átkozz meg már ezt az Istent, és hallj meg, mondj le róla végleg. És tudjuk, hogy ebben a helyzetben is Jób helyes magatartást tanúsít, amikor azt mondja, úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat, a próbát, ne vennük el ugyanabból az isteni kézből, mert végül is mindent a javunkra fordíthat. És valóban ez meg is történik. Éppen ezért mondja a példabeszélek könyve 3. részének a 11. verse az testvéreim, hogy az Úrnak fenyítését meg ne utáld, se meg ne und az ő dorgálását. Mert bizony, van, amikor Isten fenyítésére szükségünk van. A zsidókhoz itt levél is beszél erről, hogy csak a fiakat fenyíti az ő atya. Az idegenekre nem nyújthatja ki a kezét, mert nincs joga hozzá. De a saját gyermekéhez igenis joga van, és megfenyítheti őt, az ő atya, vagy az ő anyja. Igen, amikor Isten ilyen módon tesz próbára minket, akkor nyilván nem a gonosz kísért minket. Viszont van, amikor a sátán kísért valóban. Ugyancsak Jakab apostol beszél, ugyanitt az ő levele első részében, néhány verssel arrébb, arról a féle kísértésről, amit a sátán művel velünk. Azt mondja a 12. versben itt Jakab apostol, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az ő szeretőknek. És tovább folytatja, senki sem mondja, mikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonossága nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azaz, amikor bűnnel kísért a gonosz, akkor az egyedül az ő műve. A próba pedig, amiből Isten megerősödve hoz ki minket, az meg Isten műve. A kettő között határozott különbséget tesz tehát a Szentírás, és a mi életünkben is Isten különbséget akar tenni a kétféle kísértés vagy próba között. Kávi János, a nagy reformátorunk is nagyon világosan magyaráz, amikor így fogalmaz, hogy másként kísért az Isten, és másként kísért a sátán. Ez, vagyis a sátán, hogy szerencsétlenné tegyen, kározatba vigyen, megzavarjon és tönkre tegyen. Isten pedig, hogy övéit próbára téve, azok őszintességéről bizonyságot nyerjen, és gyakorlással az erőt megszilárdítsa. Gyakorlással az erőt megszilárdítsa bennünk. Ilyen értelemben tesz próbára, úgymond, vagy kísért minket Isten, de nyilván, hogy Istennek a próba szándéka az mindig a javunkat szolgálja. Testvérek, nagyon szép irodalmi példái vannak annak, hogy hogyan győzhetünk a kísértések fölött. A görög irodalomban ismerős Odüsszeusznak a személye és a kalandja, aki amikor hajózik a társaival a Szirének szigete mellett, akik gyönyörű énekükkel akarják elcsábítani az arra hajózókat, akkor Odüsszeusz viasszal bedugja a fülét és a társai fülét is, sőt, oda is kötözteti magát a hajó árbócához, és mégis egy időre a Szirének fogságába esik. És ott van ennek ellentétes példája Orfeusz, aki ugyanazon a veszélyes szakaszon hajózik, a Szirének csábító énekét hallgatva, és akkor ő kiáll a hajó ormára, kezébe veszi a lantot, és a Szirének énekénél sokkal erőteljesebb hangon énekli a maga énekét, és ezáltal elnyomja a csábító Szirének hangját, és így sértetlenül el tud hajózni mellettük. Testvérek, nagyon kézenfekvő ennek a két példának a végkövetkeztetése. Az ugyanis, hogy a sátán csábító hangjával szemben egyedül esélyünk van arra, hogy az Isten még erősebb szavát érvényesítsük. Itt tett Jézus is. Amikor a sátán csábítja őt három ízben, kenyér által, hatalom által, dicsőség által, akkor Jézus három ízben is előveszi a Szentírást, onnan idéz, és azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert meg van írva. Az Isten szava legyen mindig a szívünkben, ahogyan a 119. Zsoltárban olvassuk, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, azért, hogy ne vétkezzem ellene. És hogyha tele van a szívünk az Isten szavával, akkor a lelki erő olyan mértékű lesz, hogy föléje tudunk kerekedni a sátán csábító hangjának, és nem esünk áldozatául a kísértőnek. És ilyen értelemben akar minket nagyon erőteljesen megszilárdítani lélekben, hitben, imádság által és odaszánt élet által, ami Urunk. Pál apostol azt mondja, a korintusiakhoz írt levélben, az 1 Korintus 10.13-ban, hogy eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a kimenekedés lehetőségét is megadja, hogy kibírhassátok, hogy megmenekülhessetek. Testvérek, alapigényben, hogy fogalmaz a zsidókhoz írt levél? Két ízben is, ugye, halljuk ezt a második rész 18. versében, hogy amennyiben szenvedett Jézus Krisztus, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ha pedig segíthet azokon, akik megkísértetnek, akkor jön a bátorítás, a 4. rész 16. versében járuljunk hát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, vagyis ahhoz, aki megkísértetvén helyt állt a kísértésben, legyőzte a kísértőt, járuljunk hozzá bizalommal, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítség. Mert hogy ő tud igazán segítségül lenni számunkra alkalmas időben. Márpedig, ha odajárulunk bizalommal, amikor a kísértő jön, akkor nem elmenekülni kell előle, úgymond, hanem Jézus Krisztushoz menekülni. És az ő fegyvereivel van esélyünk legyőzni a kísértést. Pál apostol hogy sorolja fel az Efézusi Levél 6. részében a lelki fegyverzetet? Vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a gonosznak. És akkor ott végig leírja részletesen ugye az akkori római katona fegyvertárát, sisakot, kardot, stb. És ezeket átviszi lelki szintre, hogy mi tetőtől talpig, elménktől kezdve érzésvilágunkig felvértezve legyünk a gonosz ellen, azért, hogy ne tudjon minket kikezdeni és legyőzni. Nos, ebben a bőti időszakban szeretne minket ilyen győzelmes gyermekeivé tenni a mi megváltó Krisztusunk, és mi hisszük, hogy éppen azért, mert ő megkísértetett és helytállt a kísértésben, segíthet nekünk is, akik megkísértetünk azért, hogy mi se vesszünk el, és megmaradjunk az ő dicsősége számára. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 337-es énekünknek a 11. versét. 337-es éneknek a 11. verse így kezdődik: ne vigy minket kísértésbe. Istenünk, édesatyánk, megvalljuk neked őszinte bűnbánattal, a bocsánat asztalához készülve, bőtfő vasárnapján, hogy bizony mi is megkísérthetők vagyunk. Bizony sokszor gyenge pontjai vannak a mi életünknek, amelyeket kikémlel az ellenség, és amelyeken át be tud törni, és fel tudja borítani életünk békességét, nyugalmát, csendjét, össze tudja törni a mi örömünket, be tudja szennyezni a mi lelkünk tisztaságát. Istenünk, te látod, hányszor buktunk már el, amikor magabiztosan hegyként próbáltunk a magunk erejében bízva szembeszállni a gonosszal. Bizony kiderült, hogy nem vagyunk mi olyan erősek, hatalmasak, hogy le tudnánk győzni a kísértőt. Köszönjük, hogy te társulni kívánsz hozzánk. Köszönjük, hogy a te győzelmed a kísértés sorozatban a mi győzelmünknek az áloga. Köszönjük, Jézus, hogy nem szálltál le a keresztről, amikor arra is csábított a kísértő, hanem végig küzdötted a mi megváltásunk nagy művét, azért, hogy legyőzettessék végleg a gonoszt, és így mi is a te győzelmednek részeseivé lehessünk. Köszönjük hálaadással, hogy az ige kétélű kardját adod szívünkbe, ajkunkra, és köszönjük, hogy megtelhet a mi egész lényünk a te jelenléteddel, hogy amikor a gonosz az ajtunk előtt leselkedve reánk vágyódik, akkor mi soha ne engedjük be, mert már foglalt a mi életünk középpontja te általad. Köszönjük neked ezt a drága lehetőséget, és hisszük, hogy így akarsz és tudsz minket is győzelmes gyermekeiddé tenni. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas gyógyítójuk, könyörülő orvosuk. Imádkozunk a gyászolókért, hogy a te vigasztalásod érkezzen el hozzájuk idejében. Imádkozunk, Urunk, a bukdácsolókért, a kísértésben levőkért, erősítsd meg őket hitükben. Imádkozunk, Urunk, gyermekeinkért, közelben, távolban levő szeretteinkért. Hordozd őket, vezesd őket, vigyázz rájuk, és ne engedd, hogy a kísértő legyőzze őket. Köszönjük neked, hogy megáldod most urvacsorai közösségünket, hálaadásunkat, bűnbánatunkat és bocsánatnyerésünket Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a hirdetés rendjén újra közlöm, hogy a szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a balavásári lelkész testvérünk gyógykezelése céljára. Hiszük, hogy a mi anyagi támogatásunk is segítséget nyújt az ő gyógykezelésében. Most pedig, testvérek, készüljünk a bőtfejű urvacsoraosztásra, elénekelve a 264. énekünknek mindkét versét. 264-es éneket énekeljük, mely így kezdődik, meg lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Életünk egyik legfőbb törvényévé a táplálkozást tette Isten. Az eledelés ital naponkénti szükségletünk. Ennünk kell, hogy erőt nyerjünk a mindennapi feladatok elvégzéséhez. A táplálkozás, az eledel meglátszik rajtunk. Egészségesebb, pirosabb az arcunk, izmaink kiütköznek a ruhánkon, jobb a közérzetünk. Természetesen abban az esetben, hogyha egészséges, természetes, vitamindús, kalóriadús eledelt veszünk magunkhoz. Hogyha viszont az az eledel megromlott, akkor az károsan hat a szervezetünkre, és beteggé teszi a mi testünket. Ilyenkor szokott az orvos előírni egy diétát, éppen azért, hogy mindaz, ami romlandó, az távozzon a mi testünkből, ezáltal megtisztuljunk, azért, hogy újból egészséges eledellel táplálhassuk azt. Lelki életünk törvényévé is a rendszeres táplálkozást rendelte az Isten. A lélek Isten által rendelt tápláléka az íge és a sákramentum. Úgy, ahogy testünkben meglátszik, hogy mivel táplálkozunk sok esetben, ugyanez a törvény érvényesül a lélek síkján is. Lehet táplálni a mi lelkünket szennyel, gyarlósággal, káromkodással, de az valamiképpen aztán kirajzolódik a lélek síkján is, lelki magatartásunkban, viszonyulásunkban. A testünkkel foglalkozó tudósok és orvosok is megállapítják, hogy amit eszünk, azok vagyunk. Növényi, állati jellegű, ásványi anyagokat veszünk magunkhoz, és ez bizony sok esetben kirajzolódik a mi lényünkön. Ugyanez a törvényszerűség érvényesül a lélek síkján is. Akivel, amivel tápláljuk a lelkünket, ahhoz hasonul, azzal azonosul. Úgy gondolom, testvéreim, hogyha megromlott lelki eledellel tápláljuk a mi életünket, akkor megint csak az a törvényszerűség érvényesül, hogy az károsan hat, és a lelki életünk beteggé válik. Mindannyian érezzük, hogy hányszor betegek vagyunk a lélek síkján. De olyan jó, hogy most az áldott orvos egy diétát ír fel nekünk. És ez a diéta nem más, mint a bűnbánat, a bőjt és a könyörgés. Jézus Krisztus önmagát ajánlja fel, és önmagával akar táplálni bennünket. Nem csupán parancsba adja, hogy járuljunk ide a Szent Asztalhoz, hanem meg is cselekedte ezt, önmagát megáldozta érettünk a Golgotai kereszten. Mert ahhoz, hogy valami étellé és itallá váljon, ahhoz először meg kell áldoztatnia. A búzamagot kemény malomkövek őrlik liszté, a lisztet erős kezek gyúrják tésztává, a tészta pedig tüzes kemencében sül, ropogós cipóvá, ami aztán az asztalunkra kerül. Ugyanígy megáldoztatott Jézus Krisztusnak a teste, azért, hogy élet kenyerévé váljon, ami számukra, azok számára, akik benne hisznek. Aztán az sem mindegy, testvéreim, hogy hogyan járulunk ehhez az asztalhoz. Úgy, ahogy gyermekkorunkban megtanítottak bennünket, hogy mielőtt asztalhoz ülnénk, kezet kell mosni, imádkozni, civilizáltan, kulturáltan étkezni, helyesen használni az evőeszközöket, ugyan ennyire fontos az előkészület, ami számunkra is, mielőtt ide kijövünk. Fontos a lelki megmosakodás. Fontos, hogy beletekintsünk az íge tükrébe. Elég, hogyha fellapozzuk és végigolvassuk a hegyi beszédet, és abban láthatjuk, hogy mennyiféle módon vétkezünk, mennyi hibánk, tévedésünk van. Ezek fölött szomorkodunk és bánkódunk. De nem szabad itt megállni, hanem még tovább kell menni. És el kell hinni azt, hogy a megbánt vétkeinkre van bocsánat. Utána pedig a szent elhatározás kell megszülessen bennünk. Hogy tudnélik ezentúl, az ő akarata szerint szeretnék igazítani önmagam életét. És ehhez az is hozzátartozik, hogy nem csupán bőti időszakban, de máskor is kész vagyok lemondani a földiről a mennyei érdekében. És hogyha ezt megtesszük, hogyha ezzel a bűnbánattal, őszinteséggel jövünk ehhez az asztalhoz, akkor részesít bennünket a bocsánat jegyében és az örök élet zálogában. A beteg ember étvágytalan, és aki lelkileg beteg, az sok esetben átéli talán ezt az étvágytalanságot, azt, hogy igazából nincs vágyakozás sem az Isten, sem az ő ígéje iránt, sem a sákramentumok iránt. De nekünk Isten most, ma életet készített nekünk. Járuljunk hát, bátorítalak titeket, járuljunk hát hittel, bűnbánattal, szent életre való törekvéssel a bűnbocsánat, a kegyelem asztalához. Azért, hogy mint betegek meggyógyuljunk, és az örök élet ajándékában részesedjünk, és ennek az örök életnek ízét már ebben a földi életben megtapasztaljuk. Amen. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvallván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Csendes imádságban valljuk meg bűneinket Isten előtt.